Ogir. Miki bácsi dohogja. Vittya, vittya, vittya. Mintha egy kamionsofőr, aki csempészárút szállít, mondjuk úttörő dalba két csámpás kislányt, pufogna az ukrán-román határon, mert a vámos legyen egy régi jó barát, az egyik szajrit már is lekapcsolta magának, s ott gyömöszöli a melleit. A kislány pedig eszelősen sivalkodik. Vittya, vittya, mondja erre a kamionos hosszú útjével. Bár ilyen név lehet, hogy nincsen is. Hát, kiszúrnál velem? Javít, 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 javít. Fejet hajtok. Nincs rosszabb ennél. Lógó fejjel ülsz az öltöződben. Ej, vittya, vittya. Nyakadban a lucskos törölköző. Épp a bemelegítőkör után pihegsz, tegnap a reggel 6-os edzésen már visszaadtad volna a viking élvédőket, magadba fordulva, vagy magadból ki, bámulsz a reszkető cubákjaidra, ezen futod nem sokára az újabb köröket, és erre még ott zsibong vagy három ember, az egyik a pótapád, legalábbis szeret így hivatni magát. Bajuszáról elég vastagon nyúlik a fokhagymás lángos zaftja. Izzítja a serdülő rajtolókat. Vittya, 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 lássam, hogy beindul az a rozsdás csülköd. Nyakamban most és mindig a lucskos törülköző, abba kapaszkodom a helyet, hogy bedugnám a füle. Sze az én időm, megszült. Sze van is neki férje. Ez áll majd abban a levélben, amit az evangélikus lelkésznek válaszol a kántor, amikor a lelkész a londoni ösztöndíjából ír valahára egy érdeklődő levelet. A kántor pedig szépen sorjában beszámol a vermelésekről, az őszi tarlótűzről, ami egy gonosz hátszéle egészen a parókiáig vette be magát, na és többek között arról is, hogy a lelkész ösztöndíj útja alatt Sárika, a legszebb lánya faluban, a hosszú és fagyos őszi napok után bizony, bizony megszült. Sze, az én időm. Hogy a fenébe ijedek meg még mindig a rajtlövéstől? Hallod, amit mondok, kispaca? Vagy bölcsésznek készülsz megint? Miki bácsi most azt dohogja, kicsit hangosabban, kicsit élesebben is, mint elébb, hogy mi a lószart csinálok. Csülök a jégen. Csücsülök. A következő körben még jobban fog üvölteni. Lószar után jön a hogy devlakélyes fasza, ez hosszabb is, jobban neki fog hátfutni vele, pláné most, hogy mindenki szeme láttára fel kell kászálódnia. Hosszú start a jó sebesség titka. Koncentrált ijedelem. Sárika megszült, írja a kántor. Az egész falu ott szurkolt neki az ablak alatt. Koratéli este lehetett, és az asszonyok köményest szürcsölgetve óbégattak, hogy bár csak mielőbb, de titokban biztos azért is, hogy minimum tyúk mellű gyermeket hozzon a világra. Bár a lófej se rossz. Mert nem elég, hogy a lelkész távol létében üzekedett, hanem még úgy is maradt. Ezek szerint a lelkész és Sárika közt lennie kell valaminek. Hát ezért kijárna minimum egy tyúk mellű gyermek, ha nem kettő. Tényleg, lehet, hogy ikreket szül Sárika. Lehet, hogy a lelkész szerelmes Sárikába, sőt, legyen szerelmes a kántor is. Szóval ezért írja meg a lelkésznek ezt a kis fülest. Mire a lelkész visszajön a londoni ösztöndíjából, addigra Sárika egy tyúk mellű továbbá egy lófejű gyermekkel a karján fogja várni. A lelkész meg a kántor pedig dominózás közben döntik el, hogy kié legyen a megesett leány. A seggemben van a kreténje. Na, hogy a devla kélyes fasza. De az is lehet, hogy döntetlen lesz. Sem a lelkész, sem a kántor nem fogja tudni megjavítani az időt, a dominózás teljességgel alkalmatlan erre. És akkor szépen be kell érniük azzal, hogy egyikük sem veszi nevére a tyúk mellű lófejű ikreket. Vagy az egyiket az egyik, a másikat meg a másik veszi a nevére. Vagy az egyik mindkettőt a nevére veszi, a másik meg komáskodik a vasárnapi ebédeken. Sárika pedig szépen el fog hízni, és akkor a cubákjai lesznek, mint nekem. Csak az övé hájas lesz, és a hája reszketni fog, mint a kocsonya. És a közben újabb üzekedésre támadna kedve, akkor csak a szoknyája szélét lebbenti fel, hogy se a kántor, se a lelkész meg ne lássa az abálni való disznótóros cubákokat. De addigra már felcseperedik a következő sárika generáció. Szép és sudár leánykák fognak énekelni a karzaton. A kántor érezni fogja a bőrük lilium illatát. És kipirulva csitítgatja majd őket kóruspróba előtt, amikor a lánykák még viháncolnak. A lelkész pedig, mert végül is ő veszi nevére az ikreket, irigykedve őrködik a kóruspróbák felett. Az istentiszteleten meg egyenesen el fog akadni a szava. Az egyik sárika ugyanis olyan szépen énekel majd, s ő úgy felhangolná a torkát, de úgy, hogy még annál is szebben énekeljen. A kurva anyját, ez volt a hányadik? Sárikák jönnek, sárikák mennek. Miki bácsi pedig zaftos bajusszal kéjeleg. Az én csülkeimről úgy beszél, mint egy mismákolt malacéról. De a nagyok segge előtt zsebkendőbe keni a zsíros tejfelt. És ahogy a magla vájsz a zsebkendőre, úgy dermed rá Miki bácsi szeme a nagyok seggére. A dobogó előtt a nevemre várakozva visszagondoltam erre a sárika történetre. Végtere is ki lehetne bontani belőle egy szép kis elbeszélést. Majd felléptem a vászonhozattal bevont sörös ládára, ami valószínűleg az öltözőből kerülhetett elő, és amikor megvetettem a lábam odafenn, a lelátó kék-piros műanyag széksorai között kezdtem elfuttatni a szemem. A bátyámat könnyen megtaláltam, mert legfelül ült egy eléggé foghíjas részen, és hüvelykújjával az ég felé döfködve ütemesen rázta az öklét, éppen büszke volt rám, azt hiszem, olyannyira, hogy még a mellette gubbasztó barátját is jól hátba vágta párszor, aki előbb a vállát tekergetve próbált kitérni az ütései elől, majd az egyik célba írt döng után megelégelhette a dolgot, mert talpra ugrott, és gyere, kislány, gyere, bődült bele a jégtáncosok revűjébe, amelyet egy akadozó, Solveig dalát sistergő bakelit szolgáltatott. S a táncosok megmegtoldották a lépéseiket a szünetek benne, meg a bátyám barátjának bőgései alatt. Ki jobbra, ki balra csúszkált, a párok ide-oda ráncigálták egymást, és akadt közöttük olyan nem egy, aki nem csak megbotlott a partnerében, de maga után is rántotta a másikat, míg végül úgy ültek egymásra szemben széttárt lábakkal a jégen, mint kiszámolóst játszó óvodások a fűben. Teszem azt évzáró ünnepély után. Anyám közvetlenül a pálya bejárat előtt állt és szipogott. Apám is ott didergett néhány méterre tőle, de valójában nem volt ott. A dobogóra merett a számokra, s az alattam virító kettesről elkapta a tekintetét. Miki bácsit úgy ismertem meg, hogy anyámat bámulta az egyik felvonuláson, és reszkető kézzel matatott a rapala csomóra hurkolt karabinerével, ami a felfeslett trapperének a szíjtartójáról lógott, kibepattintva a biztosítékot. Anyám elég hosszan rajta felejtette a szemét. Miki bácsi később egy vatta cukorral jött oda, és még sokáig hadonászott vele az orrom előtt, mire anyám megszorított a kezem. Ebből tudtam, hogy elő kell váljam magamból a köszönöm szépent, amit én meg is tettem, bár azt nem mondhatni, hogy az elnyúlt magánhangzók túl nagy lelkesedésről árulkodtak volna. Minden esetre Miki bácsi ravaszdi módon csikarta ki a köszönetet, mert olyan tekervényes hókusz-pókuszt rajzolt a vattalabdacsal a levegőbe, mintha meg akarta volna szaporítani. De mikor láttam, hogy bármerre karistoljon is, egynél nem lesz több belőle, mohon vetettem magam a puffancsba, és a füleimre rátekeredtek az édes ökörnyálak, amelyeknek még nem is volt ott az ideje. Lévén, hogy augusztusban nincsen ökörnyál. Anyám megnyalogatta a zsebkendőjét, és letörölte arcomról a ragacsot. A két tornatalárom, akik korábban úgy fogtak kezet Miki bácsival, hogy közben még mindig marakodtak valamint, tehát rá se néztek. A soványabbik pedig, aki állítólag a másiknak a felesége volt, ám bár a köpeteiből ítélve inkább az öccsének tűnt, azt ismételgettek köszönés helyett, hüvelyk és nagyújjával satuban tartva a férje nyakát, hogy ez kurva jó, bazd meg, fasz a fiú vagy, mondhatom. Mire a férfi elsírta magát. Mindazonáltal nagy összhangban és septében cibálták le rólam a tréningruhát. Most felkapaszkodtak a kamionra, ami egyre másra eregette az immár valóban megszaporított és fekete vatta cukrukat, majd engem is felcibáltak, és alig, hogy bepöfögtünk a disztribűn elé, kéz meg lábfejemnél fogva hídban feszítettek fel az égre. Zsenge diadalív az augusztusi kánikulában ájuldozók tiszteletére. Az utánunk érkező kamionon két másik elsős pingpongozott éppen, de nem meccsre játszottak. Láttam, mert az arcom a mögöttük sorakozó konvoj irányába merett, mellesleg hallottam is korábban, hogy a labdának nem szabad leesnie. Az aszfalt felolvadt a nagy melegben, a keréknyomok pedig lilásan remegtek ide átról a fekete vatta cukrok mögül, de nem maradtam úgy sokáig, mert a tornatanárok meglendítettek a magasban. Ágyterítőt szoktak is rófolás előtt, mikor annyira deged a tisztáló víztől, hogy kifog két ember elején. És már át is fordultam a tengelyemen, aztán a két tanár megragadta az egyik és másik bokámat, hogy ezúttal Spárgában üdvözölhessem a megyei elöljárókat a helyi tornaklub nevében. Bassza meg, mint egy hurka, mindjárt szétreped. Hőbörgött a nő, és felsandított rám a jobb bokám alól, majd megvetően köpött egyet. Ez a köpet már eleve korong formában, sercegve távozott a szájából, és szintén korong formájában valamivel nagyobb kiterjedésben a kamion korlátjához tapadt. Még sose láttam ilyen tökéletes köpetet. Oda is rökönyödtem a korlátra rendesen, és nem tudtam levenni róla a szemem. Zita bácsi viszont így csufolták a nagyobbak a nőt, mert nem csak a melle volt lapos, hanem a kontya is szoros, ami még süvegesebbé tette a holtsarló arcát. Mindezt észrevette, és belevált az achilleszinamba. A hurkából kibudjant néhány csepp vér. Felsziszentem. Miki bácsi pont akkor hajolt oda az anyámhoz, és súgott neki valamit. Lentről a férfi zsémbelni kezdett, hogy ne ficánkoljak. Fejet jobbra, hükk, előre néz, hükk. Mondta, ráadásul úgy szipákolt meg sejpegett, mint a bárány fejleveséhez apám, aki sose értettem, és azóta se, hogy miért örül annyira, ha a húsvéti tányérján, sóska vagy tárkonyágyásban egy lemetszett, megfőzött és dülledő szemű bárány fej legel. És ha örül, miért sejpeg hozzá olyan keservesen? Bassza meg és integet, felelt erre a nő. Azt már nem tudom, anyám mit válaszolt Miki bácsinak, sőt azt sem tudom, hogy válaszolt egyáltalán. Mert alig, hogy a jobbommal integetni kezdtem, bal kezemmel továbbra is egyensúlyozva magasban, valahonnan a bal bokámtól idegen bizsergés indult el a testemen, eleinte még csak vánszorgott, aztán megszaladta magát, és egyenesen az orromba tartott, onnan pedig direkt a tarkom mögé. Egy Weiling frissen reszelt tormát is helyben hagyott volna. Hogy meggyőződjek róla, a bizsergés kívülről is kitapintható, sőt, hogy ahol utoljára érzem, ugyanott kell eltávoznia, kezemet a tarkomhoz kaptam. De elkéstem vele, mert amint a bizsergés célba ért, tüstén meg is fordult, és a kirobbanó tüsszentéstől a lábaim kiszabadultak a két tanár markából, nekem meg annyi időm sem maradt, hogy összezárjam őket. Úgy, ahogy voltam, Spárgában értem földet. A bal kezem, mintha még egyensúlyozgatott volna a zuhanás közben, az integetésről azonban le kellett mondanom. Ezután annyira felgyorsultak az események, hogy alig-alig dereng belőlük valami. Tény, hogy aznap szilvás gombolc volt ebédre, és én mindjárt 13-mal gurítottam le belőlük, mert abban az egyben biztos voltam, hogy holnaptól nem fogják heti két alkalommal lemérni a súlyomat. Anyám hol sírt, hol röhögött, és ez a hangulatváltás a családban mindenkire ráragadt. Egyedül én maradtam nagyon is nyomott, aminek azonban inkább a sok gombóc volt az oka. Anyám szerint ez az egész nem lett volna annyira vészes, mert lehetett volna a koreográfia része is. Ha teszi azt, a két tanár nem veszélyezteti el önmagát és lelkének jelenlétét, de mert nem így történt, hát mégiscsak vészes volt szegesztele. Vagy, tette hozzá kisvártatva, legalább a törődést el lehetett volna játszani. És akkor nem kell utat törnie magának az olvadt szurokszaktól fuldokló tömegben. Sőt, még kevésbé kell ráüvöltenie a két tanárra a kamion elévetve magát, hogy mondják már meg neki, kéri szépen, ugye nem a fejemre este, ugye nem? Nagyjából ilyen mondatok váltották egymást. A nagyanyám pedig, mert akkoriban minden nyáron náluk laktunk, méltóság teljesen köpögette a durvábbra darált fahéj darabokat, míg barnára nem havazta a tányérját teljesen. Másnap hajnalban magához intette anyámat a párt. Személyesen hozta el neki a meghívót, hogy megkérdezze tőle, megéri-e ilyesmire bújtogatnia a gyermekét. Anyám a térdig érő bő piros szoknyájában, amit még az esküvőjén viselt, belépett a gyermekszobába. Fel sem kapcsolta a villanyt, pedig még alig pirkadozott. Kaptunk egy-egy puszit, én kértem még egy másodikat is, aztán olyan üdén fordult ki az ajtó, hogy minden áron vele akartam tartani. Nem lehet, mondta. Nekem a pártról egy sokrekeszes nyírfaszekrény jutott eszembe addig, ami lesötétített szobában faltól falig állva arra várt, hogy valaki kinyissa végre legalább az egyik ajtaját, és a rekeszben talált szavazó urnából szétossza a nyalánkságokat. De a párt, mint később kiderült, kerek perec közölte anyámmal, hogy ki van rúgva, és örüljön, hogy megúszta ennyivel. Ez a kerek perec nagyjából 10 órán keresztül tartott, mert a párt biztos akart lenni abban, hogy az anyám öröme eléri a tetőfokát. Továbbá annak is örülnie kellett, hogy a leánykája ekkora galibát okozni nem fog immár, mert őt a helyi tornaklub biktatja ki a soraiból. Mit abba az összes iskola? Még aznap délután alig valamivel az anyám érkezése után bekarikázott hozzánk Miki bácsi egy nagy csokor bíbor színű kardvirággal. Már a kapuban leszette róla a csomagolást, az egyik szálat pedig kikapta a csokorból, és mint egy párbajra ajzott lovag, akinek fröccsentett műanyagból készült megállapíthatatlan színű mását, épp előtte való este csortam el a bátyámtól, fájdalomdíj gyanánt, megígérve, hogy ha az én ölemet nem is, de a barátnőmét mindenképpen megmutatom neki. Persze kifogtam rajta, mert végül a Zsuzsi baba bugyiját húztam le. És nem is csináltam ezzel túl sokat. Hát nem ő volt az egyetlen legjobb barátnőm, aki mindig azt csinált, amit én akartam. Mire a bátyám üvölteni kezdett, és feltúrta a játékpolcomat a titokban hadelszarnak keresztelt vitézemért. Szóval Miki bácsi épp hadelszarként hadakozott a levegővel, majd egy fokhias mosoly kíséretében, amikor is a nyelvét felgörgette a szájpadlására, hogy kilátszottak a nyáltengerben úszó kékeslilás borsószerű hússzigetek, átnyújtotta nekem a szál kardvirágot mondván. Már régóta szerettelek volna megismerni. Nesze. S a szeretetnek ez a feltételes módja most, amikor kijelentő módban végre érvényt szerezhetett volna az arcomhoz így közel, azonnal szét is mállott egy iszonyú bűz kíséretében. Tudod, mit kell mondani? Borzolta meg anyám a hajamat, s olyan hideg lucsok ömlött a kezéről, hogy lúd bőrözni kezdett a fejem. Akkoriban mindenkinek bubi frizurát nyírt a fodrász. A kis óvodásokat kopott falovacskákra ültette. Jászuk csak, nem jakoznak elje cúnak is álljatok, mondta nekik, s megigazítva órán a pápa szemét, belefúrta arcát a gyéres üstökükbe. Engem viszont, miután átugrált a padlót elborító hajdűnéken és sorra felnyalábolta a lovacskákon kapálódzó óvodásokat, a nagy székbe parancsolt, megtörölgette a kezét egy petróleumszagú elnyűt atlétában, ami a pulton hevert, aztán levette a pápa szemét, beletúrt a hajamba. Én pedig a csattogó rozsdás olló zajától vacogva lezártam a szemhéjamat, hogy végleg megőrizzem mögötte a visszatérő titkos álmomat. Egy óriási halvány rózsaszínű masnit, amelyen ciklámen pöttyök lejtenek táncot, és amelynek varázsereje van. Mert amint megkötöm vele a derékig érő coffomat, mindenki, az egész világ belém szeret majd. Nem csak az osztálytársaim, de még az unokatestvérek is, akik a szülinapokon élére vasalt rövidnadrágban tolongnak a fatörzs torta körül, és belekenik a szájukat a kockás vagy csíkos drapériákba, sőt, még bor nem isz a Gergő, Jelki András és Old Shatterhand is oda lesz értem, ha majd hajamban a rózsaszínű masnival újra előveszem őket. Anyám izzadt tenyere azonban először az álmom elzárása óta nem csak kiemelte ezt a szégyenletes bankaságot, de végérvényesen elejét vette a világméretű hódolatnak is. Tudom, feleltem erre, de nem siettem megmutatni, hogy valójában mi is az, amit oly nagyon tudok. Anyám keze a tarkomra csúszott, éreztem, ahogyan a nyírkos ujjai bágyattan ráhurkolódnak a nyakszirtemre, és még csak szorítani sem kellett rajta, az efféle hurkolatok lazán is épp eléggé vészjóslóak, hogy magamtól perdüljek meg, és én húzzam be őt a házba, ahelyett, hogy megvárjam, amíg ő kezd el taszítani. Bent a nagyszobában ment a tévé. Valami aratásról szóló híradásban trikolorral pántlikázták fel a kalászokat. Miki bácsi pedig még át sem lépte a küszöböt, akkorát horkantott, hogy az aranyhalak, amelyek minden nyáron velünk költöztek a nagymamámhoz, megdermedtek az akváriumban, és felsorakoztak a hínáros üvegfal mögött. De Miki bácsi mindezt nem vette észre. mert épp a hadfelállás pillanatában felszakadt neki valami a mellében, úgyhogy a nadrágja zsebével kezdett el szorgoskodni, és előhalászott egy gombolyagot, amiről csak akkor derült ki, hogy tulajdonképpen egy óriási kék-piros kockás kendő sárga búzakalászkoszorúval a négy sarkában, amikor rázott egyet a gombolyagon, majd eltakarta vele az egész arcát, és a düllett szürke szeméből, amely vakon svenkelt végig az aranyhal sorakozón, ki lehetett olvasni, hogy valami nagyon-nagyon erőlködik. Úgy na, mondta, miután lekapta arcáról a kendőt, amin megint csak rázott egyet, és gomolyaggá gyúrva eltüntette a zsebébe. Az aranyhalak még verdestek a farkukkal egy ideig, aztán megtörve a front egyenest, ment a dolgára mindenik. Miki bácsi helyet foglalta a nagyobbik fotelben, s bár nem kínálta fel neki senki, ő mégis megköszönte szépen anyámnak a helyet meg az időt, majd odaintett magához. Anyám és én előre léptünk, anyám a vállamba kapaszkodott, miközben szorosan rám tapadt. Miki bácsi pedig tapogatni kezdte a vádlimat, utána meg a combomat. Erre ilyetten hátra kaptam a fejem, és kérdőn az anyámra néztem, akinek rózsás pír tört elő a pórusain, a halántékához odatapadtak a daerol tincsei, de kétszer vagy háromszor lehúnyta a szemét, valahogy úgy, mintha hosszan kacsintott volna, ami egy kicsit biztatólag hatott. Így hát hagytam, hogy Miki bácsi kedvére gyakorolja rajtam a hétfogást, s én megfeszítettem minden izmomat, nehogy megismétlődjön a tegnapi pokol, mert egyik gyötrelmet a másik után ugyan kiviselnie.
Remek kis kölyök, szögezte le és megpaskolta hozzá a fenekemet. Kemény húsú, épp ilyenek kellenek.
Erre egy szépen játszani. Felelte az anyám, de nem nézett rám. Ezért egy pillanatig még fennakadva vártam, hát ha Miki bácsi Szandokánnak vagy Tárzánnak öltözve kivonul az udvarra, holott már abban az egyszem pillanatban tudtam, hogy nem. Szerettem volna benn maradni, mert sejtettem, hogy rólam, ezen belül pedig a jövőmről akarnak diskurálni. De időközben a bátyám a fülét hegyezve befészkelte magát a bejárati ajtó mögé, és anyám azonnal felfogta ebből, hogy az apám hazaérkezett. Vagy legalábbis halló távolságon belül van immár. Úgyhogy kezét tördelve próbálta nyugalmát megőrizni a Miki bácsi a nagyfotelben, bátyám az ajtó mögött, na meg a szoba közepén általam bezárt háromszög kerületén végigfutkosva. Maga sem tudván, melyik szöget is kéne kiradírozni, hogy legalább az az egy meg ne sértse a családi béke érzékeny felületét. Apám ugyanis a háromszög minden csücskében eléggé érintett volt. A Miki bácsi a nagyfotelben csücsök kétszeresen is súrulta volna ezt az érzékenységet. Elsőként magát a fotelt kell megemlítenem, amely apámnak a vasárnaponkénti János vagy Máté passióban való elmerülését szolgálta, rendeltetésének megfelelően a szoba akusztikai központjában foglalván helyet, mint egy háromdimenziós mandala epicentruma, s amelynek szentségét még tévénézéssel sem lehetett megbontani. Utóbbi azonban nem is jöhetett szóba gyakorta, lévén, hogy a látást akkoriban felváltotta a hallás gyönyöre. Másfelől azonban Miki bácsi személye a fotelfoglalás révén még inkább elmélyítette a családi béke felületén tett karcolást, de lehet, hogy éppen csak érintőleges duplatusnak számított. A szabályok közeli olvasatában viszont így is úgy is súlyos vereségnek volt mondható. Miki bácsi az apám gimnáziumi osztálytársa volt testnevelés szakon. Sőt, együtt hokiztak a szövetségi bajnokságban, több ízben is válvetve sinkófálva be a pimasz kis korongot, ahogy ők nevezték, az ellenség kapujába, mikor azonban Miki bácsi házassága, de még a fogai is elkezdtek kiázni az alkoholban, apám egy leginkább szimpozioni kijelentéssel maga mögé tudta nem csak a szövetségi bajnokságokat, hanem a kettőjük szövetségét is. A szép testben szép lélek kijelentés, ami a családunkban Miki bácsi fordított jellemrajza kapcsán terjedt el, ha utólag is, de egyszerre értette meg velem a zanza szó valamennyi jelentéstartamát. A törzsi fejzsugorítást a legyőzött ellenfél elspájzolása érdekében, a fokiasság ugyanis horrible wish you, zsugorodásként is értelmezhető. Továbbá a tömény italok gyűjtő nevesítését, amelybe vodka hián, mint egy elöljárva a fokhíjasság kialakulásában, az arcesz is beletartozott. illetve a híres latin közmondás jelentés csökkenését. Adott pillanatban mindhárom jelentés kiválóan illusztrálva a fotelben ücsörgő Miki bácsi helyzetét, mint a háromszög egyik hegyes szögének legszembeötlőbb tételét. A második csücsök, azaz a bátyám az ajtó mögött, ha szembe nem is, de a test egyéb érzékeny pontjaiba még inkább ötlött. Mivel a kiskamasz éveit élő hím testvérem, s hogy irigység tőle, vagy egész egyszerűen a kíváncsiságtól hajszolva feszegette nem csak a saját határait, de mindkettőjük fizikai integritását is, azt még az akkoriban zöldségesként dolgozó sztárpszichológus sem tudta megfejteni, akivel az anyám minden szülői értekezlet másnapján elcsevegett. Tény, hogy kasztrációs hadjáratot indított az apám ellen, mely hadjárat csatakiáltására a bejárati ajtó mögött hangolta fel a torkát, s amint apám az ajtón belépett, a bátyám fejjel rontott neki a slitcének. Érthető volt tehát az anyám félelme ebben is. A harmadik csücsök azért lehettem én magam, mert a ritmikus gimnasztika felpántlikázott karikás és egyéb cifra, de gyötrelmes testszépítő herce hurcája után épp ott és akkor készültem ágazatot váltani. Ehhez pedig a biztos és szilárd talajról, amelyet apám létfontosságúnak tartott, és amelyen őt is elég gyakran elgáncsolták, át kellett csúsznom egy halmaz állapotára nézve ugyan szilárd, de ilyen vagy olyan fizikai hatás következtében mégiscsak rianó pályára. Persze a váltásról hiába is faggatott volna. Az előző napon okká híresült tényt leszámítva semmi mást nem tudtam volna felhozni mentségemül, bár a kékpiros testhez álló mez, amelyet Miki bácsi megmutatott, ugyancsak felkeltette az érdeklődésemet. A pókemberes kapucni nem különben, abban viszont mindmáig biztos vagyok, hogy a kisvártatva elcsattanó pofont igazságtalanul mért rám a sors és általa az apám keze. Az történt ugyanis, hogy még mielőtt apám becsukta volna maga mögött a bejárati ajtót, megérezhetett valamit abból, ami a nagyszobában zajlott éppen, így pillanatnyi tétovázás után meg is indult lassan a szemközti szoba ajtó felé. A bátyámnak pedig még a megszokott csatakiáltása sem maradt ideje, kasztrálási kísérletét azonban a munkanap végét szemléltetendő némán és gyorsan végrehajtotta. Majd kiegyenesedett derékkal a legjobb rajtot produkált, amit valaha is láttam, és beiszkolt a nagyszobába, megbújt az anyám mögött, aki még mindig a köldöke előtt tördelve a kezét csopánkodott. Apám a bátyámét majdnem megközelítő gyorsasággal ugrott el a helyéről, hogy örök ám a bábáskodás értelmében minősíthetetlen tanulságképpen egy ollózó rugással viszonozza a fájdalmat, de szerencsétlenségemre megcsúszott. És éppen azt a 3 métert szántotta fel az előszoba végétől a szoba közepéig elterülő futószőnyegen, amelynek a végében még mindig én álltam, szemben a háromszög legkirívóbb csücskével, azaz Miki bácsival. Apám felpattant, meglendítette a tenyerét, és a szoba falai úgy borultak egymásra, mint a kártyavár. Na de zsiga! Röffent egyet Miki bácsi, és méltóság teljesen felcihelődött a nagy fotelből. A rossz hallás mellett, mintha nagyvonalúan be is tessékelte volna az imént még békés állóképbe. Apám nem válaszolt neki, mert apám soha senkinek nem válaszol. Régebben, mikor a bátyám meg én még jobban voltunk, gyakran játszottunk édesapásdit. Leültünk egymással szemben a szőnyegre, összeérintettük a talpunkat, és amikor a konyhából anyám valamelyik hosszabb monológiát vagy kérdés áradatát követően besistergett a csend, heves, de folytott vitába fogtunk. Tömát teveri már át cürú, sziszegte a bátyám. Nárim, nárim. Tömát cürú már át túragőr, feleltem én. Múcsú göri. Tömát cürú tökatplu varaker. Utopluk. Megötger vészi sár kérim bőr cürú.
És ez így ment hosszú percekig, talán fél óráig, majd hanyat döltünk, és a levegőben lebicikliztük apánk hiányos szótárának másik felét. De most, amikor még hadelszart is elcsortam tőle, ha csak magunk lettünk volna, se számíthattam volna rá. Ezt a bátyám éreztette is, mert az anyám háta mögül olyan hosszúra öltötte ki a nyelvét, mint aki a cipőjét akarja megtisztítani vele. Eközben Miki bácsi odalépett apámhoz, és lepalta a lisztfoltot a fenekéről.
Mikor hagyod már ott azt a rohadt malmot, zsigám? Kedélyeskedett.
Hát már sose szégyellett, hogy minden nap hóembernek jársz haza. és rám kacsintott, majd szorosan magához húzott, épp a derekáig értem. A karabiner belefúródott az arcomba, a trappere poloska szagától pedig majdnem összehánytam magam. De apám életében először felszegte a fejét. Tulajdonképpen mit keresel itt? Csattant fel, bár a hangjában több volt a félelem, mint a felháborodás. Ne butáskodj, zsigám. Csak nem gondolod, hogy zára meg én, fényes nappal, ráadásul a gyerekek előtt. Apám erre hallgatott egy sor, de látni lehetett, hogy megremeg. Ej, zsiga, zsiga, hogy neked még mindig nyomja a begyed, folytatta Miki bácsi. Miklós? Szólalt meg apám kisvártatva, de inkább kérdezte, vagy talán rimánkodott. Zsigám, válaszolta Miki bácsi, és ahogy kiejtette az apám nevét, leginkább egy ámenre emlékeztetett. A bátyám abba hagyta a nyelvöltögetést, összenéztünk, majd lesütötte a szemét, mintha a cipőpucoláshoz a nyelvénél hatékonyabb volna a tekintete. Ennek semmi köze hozzá, felelt az apám, és hangja kicsit öblösebben, kicsit tágasabban tört fel, mint elébb. Azt kérdeztem, miért jöttél? Csak van valami oka. Fiúk, vetette közbe anyám, fiúk, ennek semmi értelme. Jól beszéltél, Zára. És Miki bácsi ellépett mellőlem, hogy ezúttal az anyám vállát lapogassa meg. Apám elnevette magát, vagyis rövidke hangot hallatva kifújta a levegőt. Akkor még úgy hittem, ez nevetés. Csak később, amikor már letisztultak előttem az emberi hangok és az érzések szerre elfoglalták a maguk frekvenciáját, jöttem rá, hogy a dűnek van a legalattomosabb kiterjedése, hogy lihegéstől vinnyogásig képes végigszáguldani az emberi fül számára még felfogható, de valójában egy végtelen pálya etapjait. Sőt, hogy a dühök nem különbözőek, s nem feleltethető meg egy-egy bizonyos hang nekik, hanem egyetlen nagy dű létezik csupán, ami az említett hangpályát pillanatok alatt járja be. Talán üljünk le, zsiga, és hallgass meg Mikit. Jót akar. Majd még hozzáfűzte. Most az egyszer. Ebben a pillanatban belépett nagyanyám. A temetőből jött, a verandán előbb lepakolta az öntözőkannát és a kiskapát, majd futott, már amennyire a viszerei hagyták, hogy megnézze, hazajött-e végre anyám. Mikor engedtek el? Kérdezte suttogva, és csak én meg a bátyám láttuk rajta, hogy ideges, mert ilyenkor mindig kilöki valami a szájából a protézisét. Nagyanyám rutinosan visszatolta a fogait. Úgy egy órája. Nem főztem. Nem baj. S a gyerekek? Ehetünk zsíros kenyeret, mondta az anyám a halántékáig emelve a mutatóját, majd lejjebb csúsztatva az arcán a szája szögletéig. Én pedig felvillanyozottam, mert a zsíros kenyér elengedhetetlen kelléke volt a hirtelen jött szabad napoknak, amelyeknek bármi legyen is az oka, mondjuk a bátyám kiesik az ablakból és bezúzza a fejét, vagy apámat elengedik végre malomból két nap után, ahol túlóra miatt tartották vissza, ám bár most az egyszer sem a szvettere, sem a nadrágja nem lisztes, de lényeg, hogy hazajött, szóval ilyenkor együtt a család. A nagyapám is előjön a fészerből, s a hirtelen jött szabadnapok örömére a nagyanyám estére csinál nekünk angyalbögyörőt. Ti maradjatok és beszéljétek meg. Suttogta anyám egyenesen az apám szemébe, és kiterelt minket a nagyszobából, mi pedig követtük nagyanyámat a konyhába. Anyám lehuppant a hokkedlire, és rágyújtott. Kérsz egy kis pirosat? Így hívta a megylikört nyilvánosan a nagyanyám. Nekünk viszont, amikor a szeszt párolta hozzá, azt mondta, krám-krámpulit csinál. Anyám kért pirosat is, meg zsíros kenyeret. Sőt, úgy tűnt, hogy anyám most mindent kér, ami a házban és a házon kívül létezik. A cigarettájának a gyűrűs és a kisújak között találta meg a hatékony, tehát ideális helyet, és minden falat zsíros kenyérhez felhajtott egy kupicával. Nagyanyám a fejét csóválta. Nem lesz ez így jó. Valami ilyesmit gondolhatott, és többször is nagy levegőt vett, még végül kimondta. Jó lesz, minden meglátod. Anyám ránézett, furamód nem küldött ki játszani, és csak annyit felelt. Zsigám múlik. A bátyám 5 szelet kenyeret majszolt el, én pedig 7-et. Egyiket hagymával, a másikot mustárral, a harmadikot kovászos uborkával, a negyediket piros paprikával, a többit meg csupaszon, mire apám és Miki bácsi kijöttek a nagyszobából. Miki bácsi dudorászott és pittyeget közben. Csillagok, csillagok, szépen ragyog, eddig dudolta, a jatokat pedig pittyegte hozzá. Apám nem énekelt. Nagyanyám kínálta őket zsíros kenyérrel, de Miki bácsinak haza kellett mennie, mert az egyik cimborája tegnap nyulat lőtt, és várta őt egy igazi békebeli nyúlpörkölt, aminek a receptjét még az a rohadt ribanc hagyta rá, ó, pardon, ezer bocsánat, tette hozzá, és rám villantotta a fogínyét. Apám ezúttal is nevetett egyet, vagyis ugyanúgy, mint korábban, hangosan kifújta a levegőt. Amikor magunkra maradtunk, a szüleim kiküldtek minket játszani. A bátyám viszont nem játszani, hanem kiegyezni akart velem, és háromszor üvöltött el, sőt, harmadszor még le is köpött, hogyha becsület szóra visszaadom Hadelszart, az új nevével együtt természetesen, akkor bemászik a verandán és kihallgatja őket. De előbb add ide. Nem, majd utána. Akkor nem ír. Jó. Mi jó? Nem ír. Hülye vagy. Te vagy hülye. Erre megtépte a hajam. Én nekiestem, ő belém rúgott, én visszarúgtam, ő fellökött, én hanyat vágottam, és a zsebemből kirepült Hadelszar. A bátyám gyorsan felszedte, és elrohant a kert végébe, utána mentem. Kérlelni kezdtem, hogy most rajta a sor. Nem ér már, nem. Kérlek, akartam mondani. De a hang helyett nyál és takonybugy borékolt belőlem, olyan zokogás fogott el hirtelen. A bátyám az orromba dugta az ujját, hogy kiszúrja a bugyborékokat, én viszont belekapaszkodtam a csuklójába, és a tenyerébe ejtettem az arcomat. Ő tűrte egy ideig, aztán ellökött magától, és visszaszaladt a házba. A verandán mászott be az ablakon. Még sokáig sírtam. Már sötétedett, mire én is visszamentem. De még mindig sírtam. Most már azért, mert senki nem keresett egész idő alatt. Elolvás előtt azt mondta a bátyám, hogy holnaptól korcsolyázni fogok. Hogy apám aggódik, mert attól zömök leszek. Vaskos lesz a kicsi segge, azt mondta a bátyám, hogy ezt mondta apám. És anyám azt felelte rá, hogy nem baj, legalább folytathatom az iskolát. Miki majd bajnokot csinál belőlem, a családot pedig békén hagyják, és zongorázni fogok, és nyelveket tanulni, és olvasni sokat. Úgy is szerettem a könyveket, és hát, ha mire oda kerülök, minden megváltozik. Hát, ha, mondta a bátyám, hogy ezt mondta apám. És olyan hangot hallatott, mintha nevetne, de ezúttal nem kifújta, hanem jó mélyre szippantotta a levegőt. Még sípolt is, mondta a bátyám, mint egy tehervonat. Azóta eltelt sok-sok év. A minden és semmi együtt változott. A csülkeim valóban hatalmasra nőttek, de a filológia felvételét minden évben lekésem. Mert egybeesik a nyári edzőtáborokkal, amikre már csak megszokásból is elmegyek, hogy második lehessek a szövetségi, netán tizedik az országos bajnokságon. Amikor épp nem edzek, gyerekkórházakban bohócoskodom, és sárikás történetekkel szórakoztatom magam a versenyeken. Eddig még soha egyetlen egyet sem bontottam ki teljesen, sőt, még szusszanásnyi időt sem adok magamnak arra, hát ha valamelyik történet önerőből kimondja magát.